Szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Rákosi György vagyok, és a magam és a kollégáim Fejér Krisztina és Szűcs Péter nevében egyrészt üdvözlünk mindenkit, hogy még egyszer ezt elmondjam, másrészt meg nagyon örülünk, hogy Szendrői Kriszta elfogadta a meghívásunkat, és ma Jiddisről szóló kutatásairól fog beszélni nekünk. Csak úgy, mint máskor, most is felvennénk majd ezt az előadást, illetve utána a kérdéseket is, úgyhogy aki esetleg nem szeretné, hogy képileg is megjelenjen, az nyugodtan kapcsolja meg ki a kameráját. Most is, ahogy máskor is szoktuk, hogy először meghallgatnánk az előadást, és akkor utána lehet kérdezni, vagy mindenki bekapcsolja a mikrofonját, vagy elküldi nekünk a kérdéseket, és mi is fel tudjuk olvasni, hogyha úgy jobb, tehát mindenki, ahogy szeretné. Jó, az előadás alatt mindenkit megkérnénk, hogy kapcsolja ki a mikrofonját. Természetesen, ha olyan jellegű kérdések vannak, akkor akár az előadás közben is lehet kérdezni az előadótól, ezt majd Kriszta elmondja. Nagyon röviden, akkor, hogy bemutassam Krisztát, bár azt hiszem, hogy ebben a körben nem igazán kell bemutatnunk téged, Kriszta, ugye mi tegeződünk, úgyhogy maradnék is most ennél. Krista University College London professzora, és a fókuszra és általában az információ szerkezetre vonatkozó kutatásai megkerülhetetlenek, nemzetközileg is, tehát ismerjük, sokat hivatkozunk rájuk mindnyájan. Amiről ma fog beszélni Krista, az egy újabb keletű projektje, ami néhány éve indult, a ma használt jidis nyelvet kutatja, és nem csak magát a nyelvnek a leírását, hanem ahogy egyébként kutatásaiban máskor is foglalkozik a nyelvnek az elsajátításával is. Ugye ez azért nagyon izgalmas terület, mert a holokauszt után egyáltalán kérdéses volt, hogy mennyire maradt fenn a jidis. Most viszont úgy néz ki egy ideje, hogy teljesen reneszánszát éli és virul, úgyhogy hát erről is fog már Kriszta beszélni, gondolom. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor átadom neked a szót.
Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat is, meg a meghívást is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és azt akartam még mondani, hogy idén az Akadémiának a Nyelvtudományi Intézetébe vagyok látogató egy évig. A projekt, amiről beszélni fogok, valóban a mai jiddisről szól, és az előadás azt fogja demonstrálni, hogy a morfológiai esetjelölés és a nyelvtani nemek teljesen eltűntek a holokauszt utáni első két generációban. És ezáltal egy tulajdonképpen új nyelv született, amit haszid jiddisnek hívunk, vagy minden esetre a jiddisnek egy új variánsa. És ezt fogom ma bemutatni nektek. Na. Szóval először is arról fogok beszélni, hogy mi is a jiddis, kik beszéltek jiddisül, kik beszélnek ma jiddisül, és hogy miért izgalmas kutatni ezt a nyelvet. Utána el fogom mesélni, hogy hogyan nézett ki az eset és nem jelölés a háború előtti jiddisben, hogy tulajdonképpen értsük, hogy honnan kezdődött a fejlődés, mi volt az alapállapot. Utána be fogom mutatni a kutatási anyagokat, és a résztvevőkről fogok egy pár szót szólni, vagy el fogom mesélni, hogy pontosan mit kérdeztünk és kiktől. És végül az előadás nagy részében az eredményeinket fogom elmesélni, egyrészt a nem jelölés területén, másrészt az esetragozás területén. És végül egy pár gondolattal meg fogom próbálni összefoglalni, hogy szerintem mi történt valójában a jiddisben, és főleg miért. Először is kezdjük azzal, hogy mi a jiddis, kik beszélték ma és miért, kik beszélik ma és miért érdekeljen ez egy nyelvészt. Mindig, amikor a jiddisről tartok előadást, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy az előadást azzal kezdjük, hogy halljunk egy kis jiddist, és ezt mindig az előadás időpontjához szoktam kötni, hogy van-e valami oka arra, hogy milyen jiddis részletet mutassak az előadásban. És most az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen 2 nap múlva május 1-je van, ez a munkás mozgalomnak az ünnepe, és a munkás mozgalom, ezt kevesen tudják, alapvetően az egyik első munkás mozgalom, az a jiddis munkás mozgalom, a Bund volt, Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ennek kapcsán egy rövid részletet fogok bemutatni, csak egy fél percet, hogy halljuk a nyelv hangzását. Ez a kép, ez egy 1909-es sztrájkról szóló kép. Ez New Yorkban volt, és Chicagóban a ruhaipari dolgozók sztrájkja, és amint látható, hogy a szlogenek azok jiddisül vannak fölírva. Ez a hölgy pedig Clara Lemlich Shavelson, ő szervezte az első sztrájkot, és a sztrájk bizottság ülésén jiddisül szólalt fel. Nem őt fogjuk hallani, hanem azt gondoltam, hogy egy félperces részletet a Bundnak, a jiddis munkásmozgalom himnuszából, az egyik énekéből, ami igazi munkásmozgalmi hangulatú. Amint hallhattuk, az elhangzott mondat, egy esküszünk életünkig és halálunkig, a Schwur von Leben, auf Leben und Tod. Aki beszél németül, az nagyjából értette, miről szól ez az ének. És ez alapvetően a jiddisre önmagában igaz, hogy nagyjából olyan 60-70%-át lehet érteni, hogyha az embernek van egy jó német tudása. Ez egy 1000 éves múltra visszatekintő nyelv, alapvetően germán nyelv, viszont jelentős sémi, héber és arámi, és később szláv komponenssel rendelkezik. Ebből adódóan azért nem lehet mindent érteni, még egy viszonylag jó német tudással sem. Európa szerte mindenfelé beszélték, két jelentős dialektus csoport volt, a nyugati, illetve a keleti jiddis. A nyugati jiddis az nagyjából a 19. századra kihalt, a 20. század elején még voltak elvétve beszélők. Egyébként pont a mai Magyarország, vagy az osztrák-magyar monarchia területén, Pozsony környékén például esetleg lehetett találni. A keleti jiddisnek három dialektusa van, alapvetően a mai Litvánia, Belorusszia, Lettország és Lengyelország, Ukrajna és Oroszország egyes részeit, egy hatalmas területet foglal magába az észak-keleti, vagy másképpen litván jiddis. A centrális jiddis, az főleg Lengyelországban, Nyugat-Galíciában, a felvidék keleti felén Kárpátalján, Északkelet Magyarországon, például Mádon és környékén, és Erdély bizonyos részein beszélték. És a délkeleti jiddis, az pedig főleg Ukrajnában, mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy körülbelül Bukovinától Besszarábiáig egy nagy sávban. A standardizált jiddis nyelv, az körülbelül a 20-as, 30-as évekre alakult ki, és nagy részt az északkeleti vagy litvis dialektusra alapozódott. A legtöbb dialektus viszonylag jól dokumentált egészen a holokausztig. Tehát ez egy nagyon fontos dolog abban, amit én próbálok ma elmesélni, hogy a történelmi adatok azok viszonylag sokrétűek, gazdagok és pontosak. Tehát tudjuk, hogy mi volt az alapja a holokauszt előtti jiddisnek, milyen volt az alapállapota. A mai haszid jiddis, amit angolul contemporary haszidik jiddisnek neveztünk el, erről is egy pár szót. A mai jiddis beszélők túlnyomó többsége haredi, azaz ultraortodox. Ez azt jelenti, hogy a zsidóvallást ilyen nagyon ortodox felfogásban tartja. A legtöbb jiddisül beszélő ultraortodox, vagy haredi, az haszid. A haszid az egy vallási mozgalom a zsidóvalláson belül. Világszerte körülbelül 3-4 millió haszid zsidó él, ezek természetesen becsült számok. A főbb haszid közösségek azok főleg Izraelben vannak, Bnei Barak városban, meg Jeruzsálem környékén, de Izraelben mindenfelé. Az USA-ban New York környékén, Belgiumban Antwerpenben, Kanadában Montrealban, és Angliában a London Stamford Hill negyedében például körülbelül 40 ezer haredi zsidója. A Stanford Hill-en végeztek egy szociolingvisztikai felmérést, és ez azt mutatta ki, hogy a felnőttek és a gyerekek kb. 75%-a azt állítja magáról, hogy folyékonyan beszél jiddisül, és több mint az 50%-ának ez az otthoni nyelve. Mi azt jelenti, hogy a jiddis ez ezekben a közösségekben egy valóban egy élő nyelv, beszélt nyelv tipikusan. Az UNESCO veszélyeztetett nyelvként tartja nyilván a jiddist, ennek nyilvánvalóan a holokausztban elszenvedett pusztítás volt az oka. A holokausztban a beszélők kb. Fele, bőharmada meghalt, vagy megölték, de a nyelv ezután, amint látjuk, újra élet valamilyen értelemben. A haszid jiddisről, tehát a jiddisnek arról a formájáról, amiről ma fogunk beszélni, viszonylag kevés nyelvészeti kutatás van. Mi az izgalmas a mai haszid jiddis nyelven, miért akarnánk ezt kutatni? Hát először is nem létezik szisztematikus nyelvi leírása és elemzése, tehát önmagában van egy dokumentációs feladatunk is. Ez egy globális nyelv, míg régebben az új latin, később a germán és szláv nyelvekkel volt kontaktusban, ma az angollal, modern héberrel, franciával, flamanddal. Tehát a jiddis az mindig egy multilinguális nyelv volt, mindig kontaktban volt más nyelvekkel, és mindig egy kisebbségi nyelv volt, soha sehol nem volt intézményesített háttere, vagy nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen rövid ideig. A mai haszid jiddis emellett egyedi lehetőséget kínál a nyelvészeti kutatásra, mert, mint már említettem, létezik egy kb. 1000 éves jól dokumentált történettel, tehát tudjuk, hogy nézett ki a nyelv a holokauszt előtt. És amint azt ma látni fogjuk, a holokauszt katasztrófája nem csak a beszélőket és a beszélő közösségeket érintette, hanem maga a nyelv is katasztrofális változáson ment keresztül. A katasztrofális változást azt mint technikai terminus technicust értem az alatt, hogy a nyelvtana egy nagy mértékű gyors változáson ment keresztül. És mivel a holokauszt még csak 70-80 éve volt, ezért tulajdonképpen laboratóriumi körülmények kínálkoznak számunkra arra, hogy a nyelvváltozást a szemünk előtt az idősebb és fiatalabb generációk nyelvhasználatát vizsgálva tudjuk követni. Mi lenne a mai estének a fő állítása? Hát az állítása következő, a standard jiddissel és a háború előtti dialektusokkal ellentétben a mai haszid jiddis nem rendelkezik morfológiai esetrendszerrel és nyelvtani nemrendszerrel. Korábban leírtak már morfológiai szinkretizmust ezekben ezen a téren, viszont az én kutatócsoportom Lilikán és Zoe Belk és a magam eredményei szerint ennél sokkal többről van szó. Alapvető nyelvváltozás történt, amely megváltoztatta a nyelv-nyelvtani karakterét. Ennek fő oka, mint majd elmesélem, a holokauszt általi pusztítás miatt bekövetkezett, megtört generációs lánc a nyelvátadásban. A nyelv bizonyos mértékig kreolizálódott, és ennek köszönhetően viszonylag gyorsan, viszonylag nagyot változott. De kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy milyen volt a jiddis a háború előtt. A standard jiddis és a történelmi dialektusok zömében három nyelvtani nemmel rendelkeznek, hím nem, nő nem és semleges nem. Ez alól kivétel az északkeleti jiddis, amelyben csak két nem van. Viszont az északkeleti területeken nagyon, nem volt jellemző a haszidizmus, és ezért tulajdonképpen a mai haszid nyelvre viszonylag jelentéktelen hatása van ennek. Tehát alapvetően azok a dialektusok, amik főként a mai haszid jiddis eredetének tekinthetők, azok három nyelvtani nemmel rendelkeztek. Szintén volt ezen kívül három morfológiai eset, a nominativus, szakkuzativus és a datívus. A nyelvtani nem és esetjelölés többnyire nem magán a főnéven, hanem a határozott névelőn történik, és a főnév melléknévi bővítményét ezzel egyeztetjük, mint általában a germán nyelvekben. Itt látható egy táblázat, amely mutatja, hogy hímnemben, nominativusban a névelő der, és a melléknévnek is egy er ragja van. Akkuzatívusban és datívusban szinkretikus a névelő dem, és a melléknév egy n ragot kap. Nőnemben a nominatív és az akkuzatív szinkretikus, a névelő di és az egyeztetett melléknév pedig egy e ragot kap, míg a datívusban r és r szintén a névelőn is, meg a melléknéven is. Mint a germán nyelvekben általában zéró ragot kap a semleges határozatlan, és a határozatlan, határozott semleges névelő pedig dosz, és a hozzátartozó egyeztető morféma az e, a nominatívban és akkuzatívban, míg datívban ugyanolyan, mint, ugyanúgy működik, mint a himnem, és a többes számban pedig csak egy forma van, a di és az e. Tehát ez volt az állapot a holokauszt előtt. Ez alól viszonylagos dialektális különbségek voltak, majd egyről konkrétról beszélünk is, de nagyjából az összes releváns dialektusban létezett a három nem, és a három eset, és ezeknek a különböző kombinációi, amit mind a határozott névelőn, mind a hozzátartozó melléknéven jelöltek. Azt elfejtettem az elején mondani, de Gyuri is mondta, hogy ha valakinek van kérdések, ami úgy gondolja, hogy közben érdemes megkérdezni, esetleg valami nem világos, vagy nem látszik pontosan, amit mutatok, vagy akkor nyugodtan szakítsanak félbe. A jiddis nyelvtan a háború előtt, először a történelmi jiddisről fogunk beszélni, és utána pedig a mai jiddisről. Szeretném bemutatni, hogy milyen kutatási anyagokkal vizsgáltuk az eset és nem jelölést. Mivel szeretnénk dokumentálni, hogy egy változás történt, ezért nagyon fontos, hogy jól dokumentáljuk az eredeti alapállapotot. A standard jiddist, ahogy megmutattam, mindenki ismeri, aki bármilyen jiddis könyvet valaha is olvasott, hiszen létezett egy standardizált nyelvhasználat. De fontos az, hogy a háború előtti dialektális változatokat is megnézzük, és különösen a haszid beszélőket is megpróbáljunk megkeresni, hiszen létezik esetleg, hogy már a háború előtt is volt egy haszid, nem haszid nyelvi különbség, amiről nem tudtunk. Tehát az adatok között, amiket megnézünk, volt spontán nyelvi produkció, egyrészt történelmi felvételeken, haszid vallási vezetőknek a felvételei, akik maguk a háború előtt születtek, történelmi írásos adatok, például egy 19. századi kiadású haszid mesekötet, ezen kívül kézzelírott jegyzetek egy 1920-as születésű haszid beszélőtől. Vizsgáltunk ezen kívül fonetikailag átírt beszélgetéseket, nem haszid holokauszt túlélőkkel, akik a háború alatt tinédzserek vagy fiatal felnőttek voltak. Ők tehát mind a háború előtt tanulták meg a nyelvet. Nem nagyon volt alkalmunk már történelmi jiddis beszélőkkel interjút készíteni, bár egy interjút készítettünk, és az alátámasztja azt, amit a többi a többi adatban is látunk, mert szerint a történelmi, dialektális és standard jiddisben a hármas tagolású nem és esetrendszer az jelen volt. A mai haszid jiddisben miket vizsgálunk? Egyrészt vizsgáltunk spontán nyelvi produkciót, egyrészt írott, publikált anyagokat, például egy londoni haszid jiddis nyelvű kiadványból készítettünk egy korpuszt, ezen kívül spontán beszélt nyelvi anyagokat az interjúkból, és ezen kívül kontrollált nyelvi produkciót is igénybe vettünk. Ennek az az oka, hogy így sokkal könnyebb összehasonlítani az adatokat, amiket a különböző beszélőktől szerzünk. Az első feladat az egy élő fordítás volt, attól függően, hogy mi volt a másik nyelve a beszélőnek, olyan nyelven mutattunk egy konkrét szöveget, amit teleraktunk mindenféle bővített főnevekkel különböző esetben, és ezt kértük, hogy ezt élőben fordítsa le jiddisre a beszélő. Ezen kívül volt egy képmegnevezési feladat, egy tolbamondás, egy szerkesztői feladat és egy nyelvi ítéleteket tartalmazó feladat. Ezeket majd részletesen elmesélem, ahogy az eredményeket elsorolom. A résztvevők, a kutatás résztvevői körülbelül 50 jiddis haredi születésű és a közösségben felnőtt anyanyelvi beszélő New York környékéről, Izraelből, Montrealból, Londonból és Antwerpenből. A beszélők körülbelül a fele nő, fele férfi, felnőttek, viszont a 18-tól 80 plusz éves korúak, de a többségük a 20-as, 30-as éveiben járó fiatal beszélő. Különböző, aki valamennyit ismeri a haszidizmust, az esetleg tudja, hogy különböző haszid szekták léteznek. A beszélőink rengeteg különböző szektából jöttek. Ezek a haszid szekták, ezek tipikusan az eredeti kelet-európai helynévről vannak elnevezve, ahonnan az a szekta származik. A beszélőknek a nagyszülők generációja különböző földrajzi eredetű volt, Magyarországtól, Lengyelországon, Litvánián, Románián, stb. Egészen Nagy-Britanniáig mindenhonnan származtak a nagyszülők. A jiddisnek kétfajta kiejtése van, hogyha egy felületesen nézzük, és ezt vosz, illetve vusznak szokás nevezni, annak megfelelően, hogy a vosz szócskát, ami azt jelenti, hogy mi, azt óval vagy úval ejtik. A vosz beszélők az inkább a litván és ukrán típusú kiejtés, és a vusz pedig a lengyeles, egy centrális kiejtés, így nagy vonalakban. A mi beszélőink azok körülbelül 1-4-hez arányban tartalmaztak vosz, illetve vuszos kiejtésű beszélőket. Rátérnék akkor az eredményekre. A főbb eredmények, először a nem jelölésről fogok beszélni, és utána később az eset jelölésről. Ez azért fontos külön választani, mert nem függetlenek egymástól, hiszen hogyha látunk egy formát, akkor, ami mondjuk nem felel meg a standardnak, akkor ez két okból is lehet nem standard forma. Egyrészt lehet az, hogy az illető beszélő annak a szónak a nemét másképp gondolja, mint ahogy ez a standardban van, de ahhoz képest, ahogyan ő gondolja a szónak a nemét, ahhoz képest már a standardnak megfelelően ragozza az eseteket tekintve, vagy esetleg fordítva, de az is lehetséges, hogy mind az eset, mind a nem esetében eltér a standardtól, és ezzel, hogy külön vizsgáljuk ezt, ezzel jobban látjuk ezeket az összefüggéseket. Először is, ami történelmi írott és beszélt anyagot megnéztünk, abban mindenhol konzisztens volt a nem jelölés, ami egyrészt azt jelenti, hogy a standardnak többnyire megfelelő. Tehát, hogyha standardban egy szónak mondjuk nőnemű a szó nőnemű, akkor ezt általában a beszélők is nőneműként használták, és ebben konzisztensek voltak, tehát, hogyha ugyanazt a szót kétszer használták, akkor ugyanazzal a nem jelöléssel. A mai beszélt anyagban gyakorlatilag nincsen nem jelölés egyáltalán. Az írott anyagban, mind a kontrollált és a publikált adatokban inkonzisztens a nem jelölés. Ezek így nagy vonalakban az állítás. Szeretnék mindjárt egy példát is mutatni erre. Nem tudom, hogy mennyire jól látszik ezen a képen, hogy mit látunk. Nem tudom, hogy ki mekkora képernyőn nézi ezt az előadást. A képen egy ajtót láthatunk. Ezt a fényképet én készítettem Antwerpenbe. Egy zsinagóga ajtajára volt, vagy ima hely ajtajára volt kirakva ez a poszter. Ha aki tud héber betűket olvasni, az el tudja olvasni, hogy mi van odaírva, a többieknek segítek. Az van odaírva, hogy ahhoz, hogy ezt az ajtót kinyisd, ahhoz meg kell nyomnod a következő gombokat, és utána a négy szám van odaírva betűkkel jiddisül. Drei, eins, nein, sieben. Így mindenki be tud menni, akinek be kell tudnia menni, aki tud jiddisül betűket olvasni, és mindenki kint marad, akinek nem. Ez egy nagyon szofisztikált védelmi rendszer a zsinagógának. De amit én most mutatni akartam, az nem ez, hanem az, hogyha megnézzük az első sorban, nem tudom, hogy a héber karaktereket tudjuk-e olvasni, Der Tür, az ajtó, az hím nemű névelővel szerepel, míg két sorral lejjebb Die Tür szerepel, tehát nőnemű határozott névelőt látunk ugyanahoz a szóhoz, ugyanazon a poszteren. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy tipikusan a beszélők nincsenek tisztában azzal, hogy egy szónak milyen neme, milyen a neme, viszont azzal a ténnyel még tisztában vannak, hogy a szavaknak van valamiféle tulajdonsága, ami alapján a der, a di, a dos és a dem névelőket valahogy el kellene osztani a szövegben. Különösen írásban erre erős igénye van általában a beszélőknek, de nincsen igazándiból konzisztens stratégiájuk, és semmilyen mögöttes tudás nincs arra vonatkozólag, hogy a szónak valójában mi lenne a grammatikai neme. Mutatok egy pár történelmi adatpéldát, csak hogy lássuk, hogy a történelmi adatokban ez nem így van. Vegyük például a baloldali táblázatot, ami a haszid beszélőtőlnek a saját kézzel írott noteszéből vettük elő. Ez egy 1920-as születésű haszid beszélő, és amint láthatjuk, tökéletesen jól használja a névelőket a nemnek megfelelően, és a mellékneveket megfelelően egyezteti. A további történelmi adatokkal szolgál az, amit Varsói Korpusznak neveztünk. Egy Geller nevű kutató készített holokauszt túlélőkkel, varsói holokauszt túlélőkkel dialektális felvételeket, interjúkat, és azokat fonetikailag pontosan átírta, tehát a dialektális különbségek azok nagyon jól hallhatók. Ebből az anyagból mi készítettünk egy olyan méretű korpuszt, ami összemérhető volt méreteiben ahhoz a korpuszhoz, amit később majd az írott anyagokba, a publikált írott anyagokba fogunk vizsgálni, hogy azért, hogy a hiba arányokat össze tudjuk hasonlítani, ezért készítettünk egy hasonló méretű korpuszt. Itt azt láthatjuk, hogy a beszélők, akik ezekben az interjúkban részt vettek, még egyszer ezek varsói holokauszt túlélők voltak, azok a csak a nominatívuszokat nézve, a hímnem, nőnem, semleges nemben a megfelelő névelőket használták, tehát hímnemben dert, nőnemben di, és semleges nemben pedig dost. És azt is láthatjuk, hogy a nominatívusban soha nem használták a dem névelőt, ami csak akkuzatívusban vagy datívusban felel meg a standardnak, háború előtti standardnak. Hogyha összességében megnézzük a korpuszt, akkor a nyelvtani nem hibák aránya kb. 2%, ami egy teljesen standard beszélt nyelvi korpuszban, hiszen amikor beszélünk, akkor nem beszélünk mindig tökéletesen. Ezért 2% hiba az érthető, viszont a nyelvhasználatuk konzisztens, tehát hogyha egy konkrét szót, egy konkrét beszélő, egy konkrét nemben használ, akkor később elvárhatjuk tőle, és ezt meg is teszi, hogy ugyanezt a szót ugyanazzal a nemmel fogja használni. Ezen kívül még az is fontos tudni erről a korpuszról, hogy van semleges nem, tehát tényleg valóban mind a három nemet használják a beszélők. Tehát ez a varsói korpusz, ez megfelel annak a standard képnek, amit az elején láttunk. Ezzel ellentétben a mai adatok nem tartalmaznak nemjelölést. Ezek a példák, amiket itt mutatok, ezek az élő fordításból vannak. A beszélők a határozott névelők minden alkalommal pontosan ugyanúgy ejtik egy ilyen neutralizált formában, de, vagy esetleg Izraelben inkább is hangon de urememan, de poor man, de alte Frau, de old woman, de alte poor folk, de old couple, de ureme mensch, the poor person, a szegény ember, stb. Mindenhol láthatjuk, hogy a névelőnek nem változik a formája, és ezen kívül azt is láthatjuk, hogy a melléknév, amely egyeztetődik a standard jiddisben, az itt mindig egy e vagy schwa végződést kap. kivétel nélkül. Ez a melléknév jelölés, ez valójában a mai haszid jiddisben bebizonyíthatóan egy attribútív melléknév jelölés, ami azt jelenti, hogy minden olyan helyzetben, amikor a melléknév a főnevet módosítja, akkor az E kötelezően megjelenik, és amikor predikatív pozícióban van a melléknév, akkor viszont csak elliptikus értelemben, de hogyha rendesen a melléknév a predikátum, akkor az E az nem elfogadható. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy ez a ház nagy, the house is groß, akkor azt nem mondhatjuk úgy, hogy the house is große. Viszont, hogyha azt mondanánk, hogy a nagy ház, akkor azt úgy mondanánk, hogy the große Haus. További példák ugyanezt támasztják alá. Magyarán az történt, hogy a szavak elveszítették a grammatikai nemüket, és ennek megfelelően a grammatikai nem egyeztető morféma reanalizálódott most egy attribútív melléknév jelölővé. A következő kontrollált adatos feladat, amit elvégeztettünk a beszélőkkel, az élő fordítás után, az egy tulajdonképpen egy ilyen képi szótár készítés volt. Ezt a rajzot adtuk oda nekik, ami mindenféle tárgyaknak a képi megjelenítése volt, és azt kértük őket, arra kértük őket, hogy írják a kép alá a tárgy nevét, az alábbi sémát használva, és természetesen erre adtunk nekik egy példát, és mindenhol szerepel, ha ki tudja a héber ABC-t, az a dalet, a D hang, ezzel jelezve azt, hogy egy határozott névelőt is várunk, nem csak a szótárt, például azt, hogy a száj, vagy a tűz, a könyv, stb. A 11 képileg jól megjeleníthető hímnemű, nőnemű és semleges nevű szót használtunk. A szavaknak a fele a szvades listáról származik, ami ezek olyan szavak, amik nagyon-nagyon-nagyon rigidek, nagyon ellenállóak a nyelvi változásokkal szemben, tehát abban reménykedtünk, hogyha esetleg a tehát abban, ezeket azért érdemes megnézni, hogyha a nyelv esetleg már marginális szavaknál elveszítette a nyelvtani nemrendszert, akkor talán ennél a szűk rétegnél, ezeknél a nagyon-nagyon régi és változásnak ellenálló szavaknál még mindig megfigyelhető esetleg. Ezen kívül még más nagyon gyakori főneveket raktunk bele, és egy pár héber eredetű főnevet is, aminek az volt az értelme, mert a beszélők nagy része a jiddis mellett beszél héberül is, például az izraeli beszélők mindenképpen, és az izraeli héberben természetesen van nem grammatikai nem, tehát azt gondoltuk, hogy esetleg különböző eredményeket kapunk ezekre a szavakra. Alapvetően azt próbáltuk megnézni, hogy az, amit élő fordításban a beszélők spontán nem produkálnak, az esetleg lehet egyfajta fonológiai neutralizáció eredménye is, tehát tulajdonképpen lehetne arról is szó, hogy a beszélő valójában tudja, hogy egy szóhoz a der, a di vagy a dos tartozik, csak a beszélt nyelvben ennek egy rövidített alakját használja, de amikor megkérdezzük, hogy konkrétan annak a szónak mi az írott szótári alakja, akkor produkálni tudja. Ez volt az esetleges hipotézisünk, de nem ez történt, hanem az történt, hogy a beszélők nem tudják ezeknek a szavaknak a nemét. Ha megtekintjük az bocsánat, ennek az eredményét összevontam a tolbamondásos feladat eredményeivel. A tolbamondásos feladat az ugyanezeket a szavakat, amiket az előzőleg a beszélő maga ellátott egy bizonyos névelővel, ezt utána mondatokba helyeztük, és a mondatokat meg egy anyanyelvi beszélő kimondta, és megkértük a résztvevőket, hogy írják le a mondatot. Ezzel megnézve, hogy konkrét nyelvi használatban ugyanezek a szavak milyen névelőt kapnak a beszélőtől, és ezzel a két feladaton keresztül egyfajta konzisztenciát is tudtunk vizsgálni, tehát hogyha mondjuk például az egyik beszélő a könyv szót az egyik feladatban, a képes feladatban der névelővel látja el, akkor megnéztük, hogy a tolbamondásban később konzisztensen ugyanezt a névelőt használja-e. Mert tipikusan nem voltak a beszélők konzisztensek, még a feladaton belül sem, nem hogy a két feladaton keresztül. Itt azt láthatjuk, hogy azok a szavak, amik a standard jiddisben hímneműnek tekinthetők, azoknak kb. A kevesebb mint 26%-a kapta a der névelőt, a nőnemű szavaknak kb. 60%-a a di, a semleges nemű szavak a legritkább esetben kaptak dosz névelőt, kevesebb mint 8%-ban. Hogyha megnézzük a nem standard nyelvtani nem jelölést arányát, akkor ez 77%, de hogyha mondjuk azt tekintjük, hogy esetleg ezeknek a beszélőnek egyszerűen nem létezik a semleges nem, és csak a der vagy a di, a hím, illetve a nőnemű alak közül választanak, ha így nézzük az adatokat, akkor is azt látjuk, hogy az esetek 54%-ában nem a standardnak megfelelően használják a der, illetve a di névelőt. Ezen a ponton matematikailag látjuk, hogy a beszélők gyakorlatilag nem léteznek semmiféle tudással a nemeket tekintve, hiszen hogyha két névelő áll rendelkezésemre, a der meg a di, és ezt pénzfeldobással eldöntve hozzácsatolom a megfelelő főnevekhez, akkor várható értékben kb. 50%-ot fogok jól eltalálni, és a beszélők kb. Ennyit találtak el. Vannak egyéni stratégiák, viszonylag változatosak, néha az egyén váltogatja is, tehát például van olyan, hogy az egyik oldalon egy csomó mondatban mindenhez di névelőt használ, aztán meggondolja magát, és elkezd dert használni, és mondom, az előadások, a feladatokon keresztül sem konzisztensek. Az eredmények sem a stratégiák nem korrelálnak sem korral, sem nemmel, sem haszítóval tartozással. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a beszélők nem tudják, hogy mit kellene használniuk, és próbálnak valamit használni. Megnéztük a publikált írott anyagot is, hiszen elképzelhető, hogy azért mégiscsak létezik egy valamiféle tudás arra vonatkozólag, hogy hogyan mi a szavaknak a nemi, a nyelvtani neme. Viszont az nagyon fontos, hogy a publikált anyag az mindig valamilyen értelemben fölülbecsüli a beszélők tudását, hiszen az egy offline, tehát nem beszélt időben produkált dolog, hanem lehetőség van arra, hogy a szerkesztő esetleg egy nyelvtankönyvet, vagy egy szótárat, vagy bármilyen segédeszközt használjon arra, hogy például a szöveget mondjuk nem, nyelvtani nem jelölés esetében legalább magához képest konzisztensebbé tegye. 140, a korpusz, amit csináltunk, az egy londoni kiadású heti lapból, a Tribune-ból kiválasztottunk 5 újságcikket egy pár hónapos periódusból. Ez a korpusz 148 nemmel jelölt főnevet tartalmaz, amelyből 133-nak a neme a standard jiddisben egyértelműen meghatározható. Ez összesen 98 főnév, tehát vannak olyan főnevek, amik többször is előfordulnak, és az fontos tudni, hogy ellentétben a mi kontrollált feladatainkkal, itt a főnevek egy része embert jelölő, és ezért a szemantikai neme eleve adott, tehát például ilyen szavak, hogy a rabbi, meg a vezető, meg ilyesmi. Ezeknek természetesen van szemantikai neme, ami befolyásolhatja azt, hogy a beszélők milyen grammatikai nevet használnak. Az eredmény a standardhoz közelebbi, mint az előző feladatokban. Itt a nem standard nyelvtani nem jelölés aránya kb. 22%, ami azt jelenti, hogy kb. 80%-ban a standardnak megfelelő a nyelvhasználat. De az fontos tudni, hogy ezt elég nagy mértékben befolyásolja az, hogy a der névelőt viszonylag nagy arányban használják, és a hím nevű szavaknak pedig nagyobb az aránya, mint a többi szónak. ennek megfelelően kvázi véletlenül elég jól eltalálja a nem standard nyelvtani nemet. Viszont a szöveg annak ellenére, hogy publikált és szerkesztett szöveg, nem teljesen konzisztens magával sem. És azt is látjuk, hogy a DOSZ névelőt ezt gyakorlatilag nem használják. Ez a 22%, mint említettem, nevezhető sokkal jobb, mint az előző, de hogyha megnézzük ezt az összefoglaló táblázatot, akkor azért látjuk, hogy 22% az nagyon-nagyon messze van attól, amit a történelmi beszélt adatokban találtunk, ami egyrészt az írott adatokban és publikált adatokban 0% volt, és a varsói beszélt korpuszban is 2% körüli. Ha egy beszélő tisztában van a szavaknak a nemével, és ezt konzisztensen tudja használni, akkor a 20% hiba az nagyon-nagyon-nagyon sok. Az már önmagában azt mutatja, hogy a beszélők nincsenek tisztában a grammatikai nemjelöléssel. De a kontrollált beszélt és kontrollált írott adataink, amiket a beszélőktől kísérleti úton szereztünk, azok ezt alátámasztják a beszélők tulajdonképpen. Csak arról létezik tudásuk, hogy léteznek ezek a névelők, de hogy hogyan kellene őket használni, arról nincsen. Itt egy pár szó szerinti idézetet is bemutatok, ahol a beszélőktől, amik időnként konkrétan reflektáltak is arra, hogy nem tudják megoldani a feladatokat. Tehát például a képes szótárnál nagyon sokszor előjött az, hogy a beszélő maga azt mondta, hogy hát, de nem tudom, hogy mit kéne írni. Tehát ennyit a nem jelölésről, és akkor még egy kb. 10 percet beszélnék az esetragozásról is. Nagyon-nagyon hasonlóak az eredményeink. A történelmi írott és beszélt anyagban konzisztens esetragozást találunk, míg a mai beszélt anyagban nincs, vagy alig van esetragozás. És a mai írott anyagokban, amiket kontrollált és publikált körülmények között szereztünk, az esetragozás viszonylag inkonzisztens. Visszatérünk röviden ehhez az antwerpeni ajtóhoz is, mert ez a kis poszter, ez mindjárt szolgáltat példát az esetragok inkonzisztens használatára is. A második mondat azt mondja, hogy amiután begépeltük a számokat, azután meg kell nyomni az ajtót a by die lange Hantel, a hosszú kilincsnél fogva, és itt a prepozíció után a névelő a di alakot veszi fel, ami dialektálisan nőnemben elfogadható lenne, viszont alap alján ugyanez a szó dem névelővel szerepel, ami viszont hímnemű névelő, tehát a két mondatnak a két szó a két hasz, a szónak a két használata egymásnak ellentmondó grammatikai nemről ezt a bizonyságot. A publikált adatokban, ez egy viszonylag bonyolult táblázat, és ezért színekkel láttam el, azt látjuk, hogy ahol a zöld cellákban kellene nagy számoknak lennie, és a piros cellákban pedig nullának, így tudom röviden összefoglalni, tehát a hím nemű szavak azok tipikusan vagy der, vagy dem, vagy prepozíciós esetben szintén dem alakot vesznek föl, a többi más alakot pedig hímnemű szó nem vehet föl. És ezt nagyon jól látjuk, hogy valóban ebben a korpuszban, ez a varsói korpusz, a esetragoknak a használata az nem csak önmagában konzisztens, hanem a most már a figyelembe vehetjük a szavaknak a nemét, és ahhoz képest is konzisztens. Tehát ez egy konzisztens esetrendszer, és dialektálisan adekvát. Itt azt látjuk, hogy a di A prepozíciós esetben a die használata, ami a standard jiddisben, a nőnemben nem megengedett, az ebben a lengyel dialektusban, amit a Varsóban beszéltek, megengedett volt, és ez a beszélők használják is ezt az alakot. Olyan főnév, amelyben az esetrag meg a nem jelölés ellentmondásban lenne egymással, erre két lehetősége volt a korpus beszélőinek, tehát volt olyan főnév, ahol ez lehetett volna, de nem történt ilyen, tehát nem használnak esetragozást és nem jelölést konfliktussal. Ezzel összehasonlítva a tribun korpuszban az esetek 15%-a ilyen volt, tehát a beszélő nem tudja konzisztensen használni az eset és a nem jelölést. Visszatérve az élő adatokra, nagyon-nagyon sok esetben egyáltalán nem használnak a beszélők eset jelölést, mind nominatívusban, mind akkuzatívusban, mind datívusban a névelőnek a de alakja van. Egyes beszélők használnak néhány maradványformát, bizonyos kifejezéseket sokan használnak, és egy-két idősebb VOSZ beszélő, tehát a VOSZ dialektusból beszélő, némi produktivitást is mutat az esetrag használatában. Ebből arra következtetünk, hogy az innováció az a VUSZ beszélőktől, akik inkább a lengyel haszidok, onnan terjedt a inkább a litvánosabb vagy jeruzsálemi beszélők felé, tehát a nyelvváltozás az egyértelműen a haszidok felől indult el, és már eléri a nem haszid, hanem más haredi litvis beszélőket is a fiatalabb generációkban, és az idősebbeknek meg még van egy ilyen nagyon minimális maradványtudása. Most részletekben nem tudok menni, de ha valakit érdekel, hogy ez mit jelent pontosan, akkor a cikkünkben elolvashatja, vagy megkérdezhet később. Mi történt a mai adatokban? Itt a kontrollált írott adatokat foglalom össze. Alapvetően az történik, hogy a standard esetragozást ezt az esetek 22%-ában mutatják a beszélők. Mindenféle változata van a standardtól eltérő esetragozásnak. Van olyan, hogy például mondjuk tekinthetünk egy szót más neműnek, mint ami a standardban, és akkor az annak megfelelő esetragozás az már standard, vagy pedig fordítva, vagy olyan is van, hogy sem az eset, sem a nem felel meg a standardnak, és vannak olyan formák, amik egyszerűen a standardban nem is létezhetnek, például mondjuk a der-e kombináció, hiszen a der az himnemű, az e az pedig csak nőnemű egyeztető morféma lehet. Változatos egyéni stratégiák vannak, van, aki mindig ugyanazt használja, van, aki sokszor ugyanazt használja, azt, ha időnként nem. Hogyha megnézzük, hogy milyen névelő és egyeztető morféma kombinációkat vártunk volna, akkor valójában 28 olyan kombináció van, amit a standardnak valahogyan megfeleltethető lehetne, és ehelyett a beszélők 60 különböző kombinációt használtak, tehát teljesen esetleges mind az eset, mind a nem jelölés és az ehhez hozzátartozó egyeztető morféma. Végül pedig szeretnénk a szerkesztősi és grammatikatási ítélet feladatokról is beszámolni. Alapvetően ezeket a feladatokat azért végeztük el, mert azt gondoltuk, hogy ha a beszélők esetleg csak egy passzív nyelvtudással rendelkeznek, ami az esetragot vagy a nem jelölést illeti, az élő beszédjükben vagy az írott nyelvükben már nem tudják ezt használni, de azért mégiscsak létezik valamiféle maradvány tudás a fejükben arról, hogy bizonyos fajta kombinációk esetleg nem grammatikusak, vagy esetleg egy bizonyos kombináció szemet szúr nekik egy szövegben, hogy ez nem megfelelő, még akkor is, hogyha ők maguk is produkálnak ilyen kombinációt, akkor ezt ezekkel a feladatokkal megtaláltuk volna, de nem találtuk meg, tehát általában a szerkesztési feladatokban. A szerkesztési feladat az abból állt, hogy vettünk egy cikkrészletet a tribúnimból, és ezt mindenféle nem standard dolgokkal elláttuk, meg olyan hibákat is raktunk bele, amit a beszélők tipikusan észrevennének, tehát mondjuk helyesírási hibákat, ilyesmit. És akkor azt kértük, hogy nézzék át ezt a szöveget egy ilyen szerkesztési feladatként, és azt vártuk, hogy esetleg felfigyelnek bizonyos egyeztetési vagy esethibákra is, de a legtöbb esetben nem, de most számszerűsíteni nem fogom, de azt hiszem, hogy az átlagbeszélő az 2-3 hibát vett észre a 10 fölötti nem standard kombinációból. És végül a legeslegutolsó feladatban egy egész egyszerűen mondatokat adtunk a beszélőknek, amikben volt egy névelő, és a névelőnek mind a 4 alakját rendelkezésükre bocsájtottuk. Tehát a mondatnak 4 formáját különböző névelőkkel, és azt kérdeztük tőlük, hogy melyik elfogadható számukra, vagy melyiket mondaná, gondolják, hogy esetleg más beszélő használna. Ha itt egy rendes grammatikai nem tudásról lenne szó, akkor azt várnánk, hogy a beszélők minden 4-es csoportból vagy 5-ös csoportból egy mondatot tudnak elfogadni, hiszen egy szónak egy nyelvben kötött neme van, és a többit pedig elutasítják. És a beszélők nem így viselkedtek, tipikusan nagyon engedékenyek voltak, viszonylag sokszor elfogadtak több lehetőséget is, és nagy mértékben inkonzisztensek voltak a standard nyelvhasználattal szemben, olyan értelemben, hogy nem feltétlenül azt az alakot fogadták el, ami a standardban az elfogadható alak. Létezett egyfajta maradványtudás abban a tekintetben, hogy a dem névelőt azt az alany esetben viszonylag sokszor elutasították, korán sem mindig, de mondjuk ez is statisztikailag mérhető különbség volt. További adatok vannak a tribune korpuszt, megnéztük eset szempontjából is, és azt láttuk, hogy eset szempontjából sem konzisztens a használat. Összefoglalnám röviden az eredményeket, mint ahogy már a nemek esetében is, az esetragozás esetében is azt láttuk, hogy a történeti adatok, azok mind 3 nemben tartalmaznak nominatív, akkuzatív és datívus ragokat. A kontrollált beszélt adatok szinte semmilyen esetragozást nem tartalmaznak, a kontrollált írott adatok inkonzisztens ragozást mutatnak és egyéni stratégiákat, és a publikált írott anyag nagyfokú inkonzisztenciát mutat, egy újító formákat is. És ez a maradványtudás a DEM formának a nem alanyi voltáról, ez tulajdonképpen ahhoz hasonlítható, mint ahogy például egy angol beszélőnek van valamiféle tudása arról, hogy a who és a whom formákat, vagy a whom formát az alany esetben nem használhatjuk, annak ellenére, hogy valójában nem használják konzisztensen ezeket a formákat a már a beszélő. Befejezésképpen pedig egy pár gondolatot szeretnék megosztani arról, hogy tulajdonképpen mi történt. Először is csak összefoglalva, ő az egyik holokauszt túlélő beszélünk, akivel sikerült interjút készítenünk. Összegzésül a háború előtti beszélők nemre és a vallási szigorúságra való tekintet nélkül egyaránt használták a hármas tagolású eset és nem rendszert. A beszélők szóban, bizonyos dialektusokban gyakran neutralizálták a különbségeket, de írásban konzisztensen használták azokat. Közvetlenül a holokauszt után nagyfokú migráció miatt dialektális keveredés volt, és ezen kívül nagyon fontos tény, hogy nagy arányú volt a betérés a haszit közösségekben olyan beszélők zömében magyar ortodox zsidók által, akik nem, vagy csak passzívan beszéltek jiddisül. Tehát valójában mi történt? A mi hipotézisünk az, hogy a migráció és a bevándorlás, az intézmények elpusztulása megtörte a generációs nyelvi átadás folyamatát olyan mértékben, hogy a nyelv valamelyest kreolizálódott. A holokauszt után születettek anyanyelve egyszerűen más lett, mint a szüleiké. A mai haszid jiddis már nem tartalmaz nemjelölést és esetragozást, És ez kihat a nyelv szórendjére is, mely sokkal kötöttebb, mint a háború előtti jiddis dialektusok voltak. A mai generációk már törés nélkül sajátítják el anyanyelvüket, ezt az új formáját a nyelvnek, a haszid jiddist, melyet a nyelv új variánsának tarthatunk. Tehát nagyon fontos szempont az, hogy nem csak az történt, hogy a migráció miatt dialektális keveredés történt, hanem az is történt, hogy egy viszonylag nagy arányú volt azoknak a száma, akik a háború után csatlakoztak a haszid közösségekhez, de nem voltak, vagy nem voltak jó jiddis beszélők, csak passzívan tudtak esetleg jiddisül. És ennek következtében a következő generáció nyelve nem teljesen anyanyelvi nyelvelsajátítási, nem tekinthetjük teljesen anyanyelvinek az elsajátítást. Nagyon sok olyan beszélővel beszéltünk, aki a holokauszt utáni generációból van, és az egyik szülője nem beszélt jiddisül, vagy nagyon rosszul beszélt jiddisül. Mielőtt teljesen az végső konklúziót levonom, szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy mi az, ami nem történt szerintünk. Tipikusan bizonyos dolgokat kapcsolatba szoktak hozni a haszid jiddis jelenlegi állapotával kapcsolatban, ami szerintünk nem állja meg a helyét, mint magyarázat. Az egyik például a kontaktnyelvek kérdése. A migráció új kontaktnyelvekkel hozta a jiddist kapcsolatban, ez tény, tehát az angol, a francia, a flamand, a héber, azok eddig nem voltak kontakt, mondjuk a héber igen, de a modern héber nem voltak kontaktnyelvei a jiddisnek a háború előtt. Az eset és nem rendszer elvesztése azonban nem tekinthető direkt kontakthatásnak, elnézést, a direkt valamilyen angol lett írva, hiszen egyes kontaktnyelvekben van legalábbis nem jelölés, és a haszid közösségek nem mutatnak földrajzi helyüktől függően más fejlődést. Tehát azáltal, hogy a beszélőink nagyon sok területről származnak, ezáltal bizton állíthatjuk, hogy nem az történt, hogy azok a jiddis beszélők, akik az angollal kerültek kapcsolatba, azok esetleg elveszítették a nem jelölést, és azok, akik az izraeli héberrel élnek együtt, azok pedig nem, hanem mindenki elveszítette a nem jelölést. Tehát nem a kontakthatás következménye. A haszid jiddis többnyire standardizálatlan, beszélt nyelv, és nincs nyelvtanoktatás az iskolákban. Ezt nyelvészek tipikusan nem szokták annyira komolyan venni ezt a magyarázatot, de azért szeretném megemlíteni, hogy ez természetesen önmagában nem magyarázza azt, hogy egy nyelv miért veszíti el a nem és esetrendszerét, mert ez sok-sok más nyelvre is igaz, például a jiddisre magára is igaz volt évszázadokon át, és mégse veszítette el a nyelvtanát. Tehát önmagában az, hogy egy beszélt nyelvről beszélünk, aminek nincs standardizált írásos változata, ez még nem magyarázza meg, hogy a beszélőknek miért nincs nyelvtani tudása. A harmadik megoldás, amit esetleg próbálkozhatunk, az az, hogy a haszid jiddis az gyakorlatilag egy izolált módon fejlődött 70 évig, hiszen a holokauszt után már nem organikusan egy nagyobb jiddisül beszélő közösségnek a tagjai voltak ezek a haszid közösségek, hanem izoláltan fejlődtek. De ez sem elég egy ilyen mértékű és gyorsaságú nyelvváltozáshoz. Vegyük például a Pennsylvania Dutch-ot, amit az ámisok beszélnek, ami több mint 200 éve izoláltan fejlődik nagyon hasonló módon, mint a jiddis, mégsem veszítette el a nem jelölő és esetrendszerét. Tehát önmagában az izoláció sem elég. Tehát konklúzióként azt szeretném mondani, hogy valójában az történt, hogy szemünk előtt zajlik le egy nagy mértékű és rendkívül gyors nyelvi változás. Például konkrét adatunk van ettől az 1920-ban született úrtól, akinek a notesszában az írásos adatokat megnéztük. Csináltunk interjút a fiával, aki 1964-es születésű, és a fiának semmilyen eset és nem ragozása nincsen. Tehát a nagymértékű változásért valami felelős, és mi azt gondoljuk, hogy a holokauszt utáni dialektális keveredés és a nem jó jiddis beszélők nagy arányú bevándorlása a közösségbe felelőssé tehető egy kreolizációs folyamatért. A nyelv tanulmányozásával hozzájárulhatunk, hogy a haszid jiddis elfogadódjon, mint külön entitás, ez egy olyan közösség nyelve, amely mindennapi életben használja, és ezáltal, ahogy Gyuri is mondta, az előadás elején életben tartja ezt a nyelvet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és szeretném köszönetet mondani a kollégáimnak, Lili Kánnak, Zoe Beltnek, Eli Benediktnek, Sifra Hailinak, Izzy Bozennek és Szonya Jambonszkájának, akikkel ezeket a kutatásokat együtt végezzük. És itt van néhány referencia, hogyha valaki esetleg szeretne továbbiakban utána olvasni. Köszönöm szépen!
És nagyon köszönjük ezt a nagyon érdekes előadást. És akkor most át is adnám a szót a részvevőknek. Lehet jelentkezni, a cseten küldeni, vagy egyszerűen bekapcsolni a mikrofont. A kérdéseket. Nádasdi Ádámot látom, tessék. A mikrofon nincs bekapcsolva, Ádám.
Most jó? Igen.
Most igen.
Köszönöm szépen az előadást, roppant érdekes. Egy konkrét kérdésem van, aztán lenne még sok más is, de egy konkrét, a tolbamondásnak a menetét nem értettem. Hát hiszen, ha egyszer a tolbamondó azt mondta, hogy mit tudom én, der Buch, akkor miért ne írták volna az illetők azt, hogy der Buch, vagy hogy volt arra lehetség, hogy ők más írjanak?
A feladat úgy zajlott, hogy volt egy írott szöveg, amiben természetesen mi leírtuk a der, die, das formákat, és ezt utána odaadtuk az egyik kutatási asszisztensünknek, aki egy haszid anyanyelvű beszélő, és megkértük őt, hogy ezt a mondatot olvassa föl a résztvevőnek, és ő szóban olvasta föl azt, amit ő írásban látott, és ennek megfelelően a szóbeli kiejtésben ő neutralizálta a különbségeket az esetek nagy többségében, de még ha nem is neutralizálta, aki leírta, az tipikusan maga után ő is neutralizálta. De ezzel tulajdonképpen azt próbáltuk figyelni, hogy csak egy fonológiai jelenség, ami csak szóban neutralizál, vagy pedig van, és ezért van mögötte egy tudás arról, hogy ott milyen forma van. De az nagyon fontos volt, hogy az egész feladat haszid jiddisül szólt. Igazániból az egész interjú minden ilyen az anyanyelven folyt. És a résztvevő az tisztában volt azzal, hogy aki neki a feladatot adja, annak ugyanaz az anyanyelve, tehát nem volt az az érzése, hogy egy külföldi próbál meg itt valamit jiddisül felolvasni.
Ha szabad kérdeznem, hogy jól értsem, mondjuk ha magyar helyzetben gondolkozom, az volt odaírva a papírra, hogy a szobában ne vagyok, de maga azt mondta, hogy ezt nem kell így felolvasni pontosan, hanem inkább hát úgy mondja el, és ezért az illető természetesen azt mondta, hogy a szobában vagyok.
Így van, igen. Nem is mondtuk neki, hogy nem úgy kell felolvasni, hogy ott van írva, csak azt mondtuk, hogy mondja el, és a másik megírja le. És ez természetes módon ő neutralizált, és hiszen nem létezik neki számukra a dem, kiejteni se tudják, kényelmetlen nekik. Tehát ő öddővel olvasta föl, és az illető pedig írt, amit írt.
Köszönöm.
Közben Szigetvári Pétertől érkezett egy megjegyzés, azt felolvasod, vagy elmondod, vagy?
Itt van egy unmute. Hát azt akartam kérdezni, hogy itt a végén azt mondod, hogy na fenébe. Tudom, hallani lehet? Mert most
igen.
Na most már látni is tök. Nagy látvány. Hogy elveszti a nyelvtanát, ezen azért megütköztem, mert hát angolul pont ez megtörtént, hogy elveszett a nem jelölés, elveszett az jelölés nem két generáció alatt, azt tudjuk, de azt mondani az angol, hogy elvesztett a nyelvtanát, azért szerintem nem.
Ja, aha, igen, ez mondjuk egy kicsit ilyen pongyola fogalmazás volt, tehát úgy értettem, hogy ezt a nyelvtanának ezt a részét, tehát hogy a morfológiai eset jelölést veszítette. És én azt hiszem, hogy a nemek esetében tényleg elveszítette egyáltalán azt a tudatot, hogy a szavaknak neme lehetne. Tehát, hogy volt olyan beszélünk, aki ezt kifejtette nekünk, hogy a jiddis az nem olyan, mint a héber, a jiddisben nincs a szavaknak neme. És akkor, amikor megkérdeztük, hogy és akkor mégis de di vagy dosz, akkor azt mondta, hogy ja, hát így is lehet, úgy is lehet meg.
Tehát itt tulajdonképpen csak a sebesség a fura, nem?
Igen, abszolút. Tehát a folyamat,
más.
Én azt hiszem, hogy ha megnézzük a belső, igen, semmi más, a belső folyamatokat, ha megnézzük a dialektális formákat, például a varsói korpuszt, akkor azt látjuk, hogy szóban a neutralizáció nagyon sok esetben megtörtént, mert hangsúlytalan a magánhangzó és második, a rés hang az nagyon sokszor szótag végi helyzetbe törlődik. Tehát kevés olyan forma van, amelyik egyértelműen jelzi az esetet a beszélt nyelvben. Tehát szerintem ez a folyamat valószínűleg magától is végbe ment volna egy olyan 4-500 év alatt, hogyha úgy alakul a történelem, csak nem így alakult. És ez az, ami számunkra érdekesebb.
Tessék nyugodtan kérdezni.
Volt két kézfeltartásunk.
Bocsánat.
Tamás és Rebrus Péter.
Elnézést, nem tudom, ki volt hamarabb, azt nem vettem észre. De valamelyik őtök kezdje el.
Tamás, kezd el.
Jó, köszönöm szépen. Köszi szépen, Krista, nagyon érdekes előadást.
Szia, Tamás.
Nekem szia. Nekem az a kérdésem, hogy külön lehet-e azt ellenőrizni, hogy tényleg a, mondjuk az a 64-ben született második generáció, ő nem sajátította el már a morfológiát, vagy a morfológiának ezeket az aspektusait, tehát amikor ő mondjuk 66-67-ben elkezdett beszélni, akkor már neki ezek nem voltak meg, vagy pedig bizonyos értelemben elvesztette. Mert az előbbi eset az nagyon érdekes lenne, ugye nyilván a language learningben, a nyelv esetésben, hogy a szülőknek a hatása nem elég erős, és akkor a többieknek a behatása, és akkor esetleg ezért, hogy ez a learnability problematika, ami manapság nagyon divatos, vagy pedig butaság, amit a learnability-ről gondolunk manapság, és mondjuk 68-ban még megvolt a gyereknek a Derdi Dosz, és csak a, mit tudom, később
69-es forradalom alatt.
Igen. vagy érted, tehát, hogy a nem
értem, igen.
A 10-es 20-as években, amikor Jesivába ment, vagy ilyesmi.
Uh-huh, jó. Tehát konkrétan természetesen nem voltam ott, tehát nem tudom, de amit tudok, az az, hogy ennek a beszélőnek az anyja az nem tudott jól jiddisül, tehát csak az apa volt a családban a jiddis forrása. Ezen kívül azt is lehet tudni, hogy egy ilyen haszit családban a gyerekek 3 éves koruktól fogva intézménybe vannak héderbe reggel 7-től este 4-ig, 5-ig, 6-ig, ahol ugye olyan jiddisnek vannak kitéve, amit ott beszélnek, és nem annak, amit az apjuk beszél. Tipikusan az apjukkal nagyon kevés időt töltenek, mondjuk csak szombaton esetleg. Ez úgy jellemző erre a családra is, de ez általában tipikusan is jellemző. Tehát főleg, hogyha az apa volt az egyetlen forrása ennek a dialektusnak, akkor az nem volt esetleg elégséges. Ezen kívül ismerek egy másik családot is, ahol a hölgy olyan 50 év körüli volt, most, bocsánat, 50 és 60 között valahol, és ő, amikor egyszer beszéltem vele, megcsináltuk az interjút, és akkor utána elmondtam neki, hogy miről szól ez az egész, akkor ő azt mondta nekem, hogy én most megmagyaráztam neki, hogy az ő apja miért mondta neki mindig azt a gyerekkorában, hogy úgy beszél, mint a gólyok. Magyarul nem jól tud jiddisül. Tehát, hogy valójában volt, aki észlelte is, hogy itt valami nem úgy történik, csak nem volt elég az input ahhoz, hogy ezt az intézményes keretek között elsajátított már kreolizált formát ellensúlyozza tulajdonképpen. Én ezt gondolom, hogy ez történt, de valójában nem tudom pontosan.
Tehát akkor ezek a learnability meg a szegény input, meg mindenre vonatkozó elméleteink akkor megállják a helyüket, vagy akár alátámasztják ezek az adatok a...
Hát mindesetben nem vonják kétségbe, azt nem tudom, hogy alátámasztják-e, de úgy nem gondolnám, hogy mindjárt kétségbe vonják. Tehát, hogy szerintem itt volt egy input probléma.
Köszönöm.
Péter?
Lehet hallani?
Uh-huh. Igen.
Jó, nekem egy konkrét kérdésem lenne, ami a tudáshiányomból fakad, és egy másik felvetésem, ami viszont egyáltalán nem értek, és lehet, hogy tök hülyeség. Szóval a konkrét kérdésem az, hogy lehet-e valamit arról tudni, az átadó, vagy hát a korábbi változatból, vagy a német nyelvtanból, hogy miért ezekben neutralizálódtak az alakok. Mert a dö az még valamennyire érthető, ugye hát az valahogy minden között van, egy ilyen schwa-szerű valami, ugyan egyiknek se felel meg, de azért az egy jó kompromisszum, ha kell, de hogy ugye a predikatív és a jelzői esetben mi lehet annak az oka? Gyakrabban volt semleges nemű a predikatív, talán azért lett es, vagy hogy tudunk erről valamit?
Nem igazán, de nem is. Két dolgot fogok mondani. Az egyik az, hogy a dö, az nem mindig dö. Azt említettem, hogy bizonyos beszélőknél, izraeli beszélőknél inkább di, és ők például tipikusan szeretik inkább di alakba leírni, tehát hogy ők abba egyeztek ki, hogy az írásos alakot, meg a szóbeli alakot így hozzák közelebb egymáshoz, és akkor tulajdonképpen ez így neutralizálódott, inkább nem svába, hanem inkább egy lax íve. Viszont a brit beszélők, akiknek még ugye a der szóba a r az törlődik, mert brit beszélők, és nem rotik a beszélők, azok viszont tipikusan szeretik leírni azt, hogy der, hiszen nekik az teljesen simán le tudják írni, hogy der, és utána majd kiejtik úgy, hogy dö, és az úgy teljesen jó nekik. Viszont akik rotikus dialektus, rotikus nyelvet beszélnek másik nyelvnek, tehát például modern héber, meg azoknak a der szóba az r, az nagyon ellentmond annak a kiejtésnek, amiben nincsen mással hangzó. Tehát, hogyha rotikus a dialektus, akkor a der az nem annyira felel meg annak írásban, hogy dö. De ez mondjuk nem arra válaszol, hiszen amit kérdeztél, hanem az, hogy inkább melyik formát preferálják írásban. Hogy miért ez a forma lett, ezt nem tudom, hát ennek valami információ elméleti oka lehet, hogy nyilván biztos ki lehetne számolni, hogy milyen gyakoriságú bizonyos alakok milyen gyakorisággal szerepelnek, és hogyan veszik el legkevesebb információ, hogyha mifelé tendálunk. Ugye az e, mint attributív jelölő, az azért is érthető, mert az nem csak a semleges nem, ahogy mondtad, hanem a feminin, a nő nem is. Tehát, hogy ez igazán a kettő a háromhoz, és akkor a harmadik ok az pedig az, hogy a dernek az er ragja, azért nagyon sok beszélő azzal tisztában van, hogy ez egy hím nemű alak. Annak ellenére, hogy a szavakban nem használják konzisztensen, még abban a szóban sem, hogy a rabbi. Tehát valójában tudják, hogy az hímnemű, a der, és szemantikailag ez kötődik a hímnemű szemantikai jelentésű dolgokhoz, és ezért az valahogy nem neutrális. Míg az e, az inkább neutrálisnak tekintődik a fejükbe, de ezek mind csak ilyen kicsit ilyen hipotézisek arról, hogy mi lehet a fejükben.
Köszönöm szépen. Még röviden, nem tudom, kérdezhetek-e egyet, amíg nem jelentkezik más. Tehát a science fiction az most lenne, hogy feltételezhetjük, ugye a mostani sem Amerikában, sem Angliában nem nulla a német tudásuk, ugye, a jiddis beszélőknek. Most tudunk-e valamit arról, hogy mondjuk a háború előtt a kelet-európai beszélők német tudása milyen volt. Valószínűsíthető, hogy ugye az urbánus környékeken élőknek elég jó volt a standard német tudása. Tehát, hogy nagyon tudománytalanul megfogalmazva, esetleg azt a hipotézist is fel lehetne vetni, hogy lehet, hogy már korábban leépült volna a jiddisben ez a rendszer, de azért nem találjuk nyomát, mert egyszerűen a német tudás az visszatartotta ettől az embereket. Nem tudom, hogy ez mennyire elképzel, plauzibilis egy ilyet mondani.
Van logika abban, mint mondasz, és ez teljesen egyértelmű, hogy a háború előtt bizonyos vidékeken az emberek, a jiddis beszélők németül is beszéltek, tehát mondjuk egy lengyel nagyvárosban, vagy Pozsonyban, vagy bárhol, ez biztos, hogy így volt. Nem tudom, hogy ez mondjuk a litván területeken mennyire volt igaz, és hogyha ott nem beszéltek németül, ami azért nekem valahol mégiscsak gyanús, akkor ott azt várnánk, hogy esetleg jobban leépül az esetrendszer. Na most ugye ott elveszett a semleges, nem? Tehát tekinthetjük ezt egy jelének annak, amit te mondasz. Ez azért sokkal lassabban ment végbe. Ez egy természetesebb folyamat volt, vagy valamilyen értelemben előről motiváltabb. De nem tudom azt mondani, hogy nincs igazad, mert a jiddis, ez egy állandó problémája, hogy mindig multilinguális beszélők beszélték, és ezért ez mindig lehetséges. Az, hogy a beszélők most beszélnek-e németül, nem beszélnek németül, de nagyon érdekes, hogy például sokkal több német kifejezést használnak, mint mondjuk azok a jiddis beszélők, akik ilyen szerelemből jiddis beszélők, ezek az ilyen revivalist emberek, azok tipikusan nem használnak német szavakat, mert az egy lenézett dolog, hiszen a tiszta jiddist kell beszélni. Ez a haszidokat természetesen nem érdekli, ők igazániból pont amikor valami eleganset akarnak mondani, akkor inkább német szavakat vesznek be, tehát valamiféle német tudás igazándiból még ott is van, de nem tudom, hogy pontosan milyen mértékű.
Köszönöm. Azt néztem, hogy ahogy Péter mondta, ezt a tudományos fantasztikus részt, hogy Nádas Gyárdán nagyon csóválta a fejét. Hogy...
Én is gondoltam, hogy Ádám mondjon valamit erről.
Igen. Nem tudtak németül, tehát nagyon kevesen tudtak németül annyira, hogy ez befolyásolta volna. Hát a latin betűt is nagyon kevesen ismerték, részben mert hát zsidók voltak, hiszen ez egy ellenszenves dolog volt a latin betű, részben mert orosz uralom alatt éltek, tehát hogyha valamennyire kellett tudni az állami nyelvet, hát akkor az a cirill betű. Másfelől szeretném elmondani, hogy azért az egész dolog roppant hasonlít arra, ami a Hollandban történt, és aztán annak a leányával, az afrikánszal, ahol ma már csak di névelő van, és eltűnt mindenféle ilyen értelmű morfológia. A holland félúton áll, ugye van még dö, de már csak dö van, írva de, de van még het, semlegesemű névelő, de úgy értesülök, hogy a gyerekeket azért egy kicsit úgy rugdalni kell, hogy ne azt mondják a könyvre, hogy the book, hanem het book, mert azért az semleges nemű, tehát a dolog egy picit ingadozik, és nincs már deklináció, viszont nagyon érdekes, hogy ugyanúgy megvan az e végződés, ugye, nyilván jobban tudja, mint én, a jelzői helyzetben. Tehát azt mondom, hogy mit mondunk, the house is groot, ugye a ház nagy, viszont the groot the house, a nagy ház, pontosan ugyanúgy, ugye, ahogy az említett képzésben. Csak hát ott évszázadok alatt megy az egész.
Igen, de speciál pont a Hollandban most vannak ilyen kutatások, ahol a marokkói gyerekeknek a holland tudását vizsgálják, és ők egészen odáig jutottak először a megfigyelésekben, hogy a marokkói gyerekek azok nem teljes nyelvelsajátítással rendelkeznek, mert hogy nem tanulják meg a het szavakat, És erre mindenféle elméletek voltak, míg a legegyszerűbb magyarázat erre természetesen az, hogy a marokkói gyerekek azok marokkói gyerekekkel játszanak, és ezért nem tudják megtanulni a het névelőt, és hogy igazániból az van, hogy a szegregáció magasabb mértékű, mint ahogy ezt a hollandok szeretnék gondolni, és hogy igazániból az történik, hogy kevés az input, nem elég az input ahhoz, hogy a rendszer fönnmaradjon, nem a tipikus fehér holland gyerekek esetében, hanem a marokkói holland gyerekek esetében. Ez teljesen így van, és itt is ez az input probléma van.
Közben még jött egy megjegyzés Tamástól, hogy az ivritben nincs sváb.
Micsoda? Mi nincs az ivritben?
Svá. Jól olvasom.
Nincs svá az ivritben, én is úgy tudom, mert sokat nem tudok róla, de nincs.
Igen, tehát azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy Londonban de lesz svával holland mintára, és nem mintára, de ugyanúgy, mint a hollandban. Ezzel szemben az izraeli jidis, a haszid jidisben pedig inkább di lesz. Az összefügghet-e azzal, hogy mégiscsak a környező nyelvnek van hatása, hogy az angolban, meg flamandban van svá, a ivritben nincsen, és az, hogy egyébként mi pont di, ott még azt is megjegyeztem, hogy az, hogy a svát innek érezni, annak azért 19. századi előzménye is van, ez a rebecen, rebecin típusú dolgok, amikor a jívó íd is megelőzően, ugye a svá hangot az gyakran egy joddal, tehát egy í jellel írták.
Ez így van, ez egészen biztos, hogy így van, vagy legalábbis én is azt gondolom, hogy így van. Ez a jiddisre mindig is jellemző volt egyébként, ez nem egy új keletű dolog, hogy a jiddis kiejtése az az adott helyi nyelvnek a kiejtéséhez kötődik. Tehát például ű hang, az csak a magyar jiddisben volt. Az a szláv területeken, meg a jiddisnek, meg az askenázi hébernek a kiejtése ugyanazzal a hangrenddel rendelkezik a különböző földrajzi területeken, hát ezt nálam lényegesen jobban tudottam. És ezek mindig igen, tehát azt gondolom, hogy ez teljesen így van, hogy a fonológiai keretek azok adottak az anyanyelv, a másik anyanyelvben.
Annyit kérdeztetek röviden, hogy most látom, hogy van készülőben egy cikketek a névmási rendszerről, hogyha nem titkos még, hogy röviden arról tudnál valamit mondani, hogy ott maradt-e bármi is a nemből és az esetből?
Igen, ugyanaz történt, nagyjából az történt, mint az angolban, hogy ott egy kicsit inkább megmaradt, és igazándiból egy alany és egy tárgy eset különül el, ahogy a személyes névmásoknál. Elég sok alakiváltozás történt, vagy minden esetben a dialektális formáknak a beépülése, és a dialektális formák egyszerűsödése. Tehát például mondjuk volt egy olyan forma, hogy etz eng, ami egy ilyen nagyon jellemzően lengyel dialektális forma volt, és ebből csak az eng maradt meg, és az etz meg nem. És az is van, hogy a személyes névmásokhoz hozzáegyszerűsödött az igeragozás is, tehát többes számban már nincs különbség a második személyű igerag és a többi között. Tehát ott is egy ilyen egyszerűsödés ment végbe, de ami a legérdekesebb egyébként, az a mindenféle más névmások, kialakult egy proximális demonstratív névmás, ami előtte nem volt, a deje, vagy deis, nem is tudják leírni, mindenki úgy írja, hogy tudja. Ez egy dialektális formából alakult ki, de mi úgy látjuk, hogy grammatikalizálódott, és ugye az is volt, hogy ezek a demonstratív morfémák, ezek egyeztetődtek, vagy bocsánat, a posszesszív morfémák egyeztetődtek, hogy mit tudom én, miénk, az unzer, vagy unzerer, vagy unzere, és ezek vagy unzers, és ez ugye megint a nemhez kötődött, és kíváncsiak voltuk, hogy ez hogyan analizálódik újra, és van olyan eset, ahol egyszerűen csak tiszta variáció van, tehát azt használsz, amit kedved van, de van olyan rész, ahol grammatikalizálódott egyes szám többes szám ellentét, ami az többes számot kezd jelenteni, Részletesen, meg nagyon szívesen elküldöm a cikket, de az is teljesen fluxusban van, tehát hogy abszolút fluid az egész rendszer, és hogy az történik pontosan ott is, hogy bizonyos részek egyszerűsödnek, bizonyos részek pedig, ha már ott van, akkor jelentéssel bíróvá válik egy valamilyen átértékelt rendszerben. És bocsánat, itt is van egy dialektális különbség, mármint hogy geográfiai különbség, hogy a dih alak, meg a dir, a régi akkuzatívusz és datívusz, az a mind a két helyen neutralizálódott, de Amerikában és Angliában a dih lett a datívusz is, és Izraelben pedig a dir lett az akkuzatívusz is. De hogy miért? Most tudja, hogy
Stamás, igen.
Egy gyors kérdés. Azt mondtad, hogy nincsen házidirázatok között különbség. Hogy a Lubavicsiak jutottak eszembe két okból, egyrészt azért, mert ők nagyon elkülönülnek a többiektől, tehát kontaktnyelvi hatás eltérő lehet, meg ugye földrajzilag is máshol van a súlypontjuk. A másik az, hogy náluk a Lubavicsi rebének a írásai, Szichesz beszédei, azok fontosak, tehát szentkönyvé váltak. Ezt nem tudom, hogy a Lubavicsi Rebbe ugye háború előtt született, nem tudom, és a Szichesz ilyen szempontból hova tartozik, tehát abban vannak nyelvtani nemek és hasonlók, de én arra tippelnék, hogy a Lubavicsiak esetleg jobban tudják ezeket a nemeket, mint a többiek. Vagy ilyenet találkoztatok, vagy nem?
Erre mi is tippeltünk, de nem igazán ez történt. A fontos tudni, hogy a Lubavicsi az a litvis dialektus, tehát az vosz dialektus, tehát eleve más, mint a haszid jiddis, ami inkább a lengyelből származik. Tipikusan nem igaz az, hogy a habad beszélők tudnák a nemeket. Az viszont igaz, hogy vosz kiejtéssel beszélnek, de a fiatal vosz kiejtésűek az ott már érvényesül a haszid nyelvtani változás hatása. Akik még inkább rendelkeznek a vosz beszélők közül valamiféle tudással, azok egyébként a jeruzsálemi beszélők, és mi azt vártuk egyébként, hogy a jeruzsálemi beszélőknél nem lesz nyelvváltozás, hiszen ott a holokausznak ez a bevándorlós, keveredős háború utáni problémája, ez nem volt, hiszen a jeruzsálemi beszélők azok 200 éve ott vannak és beszélnek jiddisül. És ez az idős beszélők esetében így is van, de a fiatalok esetében már nem. De hát, hogy a haszit hatás az nagyon erős, tehát még ideig is eljut, de a habadra egyáltalán nem igaz, hogy tudnák az esetragokat. A Szlihezbe viszont van, tehát de a többi rebének is, tehát ezek, akik a háború előtt tanulták, azok még tudják.
Köszönöm.
Köszönöm. Van még kérdés? Hozzászólás. Annyit elfelejtettem mondani, hogy van egy nagyon jó honlapod, illetve a projektnek is van egy nagyon jó angol nyelvű honlapja is ott. Ahogy látom, mindent el lehet érni.
Igen, minden tükk ott van, meg vannak ilyen összefoglalók is, hogyha valamit érdekel.
Úgyhogy ezt tudjuk ajánlani mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük akkor még egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogyha valakinek később bármi kérdése vagy megjegyzése támad, akkor nagyon-nagyon köszönöm, hogyha e-mailen megkeres.